Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, az éjszakás technikus Karkus István nevében is. A mikrofonnál Tigovics Ernő. Ma augusztus 24-e van, amikor a nap 5 óra 45 perckor fog majd fölkelni, lenyugtára pedig 19.35-ig kell majd várnunk. És most egy néhány szó műsorainkról, rövidesen egy imával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt követően ismét híreket hallanak, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink következnek. Az előbbiben szokás szerint felköszöntjük a névnaposokat, ma ők a Bertalanok, Isten éltesse őket sokáig, valamint megemlékezünk néhány olyan személyről, akik a mai naphoz, augusztus 24-éhez kötődnek. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd.
A nap imája.
Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem a te dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy felöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Orbán Viktor miniszterelnök az olaszországi Frascatiban részt vesz a katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata vasárnapig tartó 15 éves konferenciáján. Tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Az eseményen, amelyen Orbán Viktor is felszólalt, az idei kiemelt téma háborúban a világ, ellandó válságok és konfliktusok mit jelent mindez számunkra. A Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózata egy 2010-ben létrehozott pártok feletti szervezet, amely a Szentírás és a Katolikus Egyház társadalmi tanítása talaján áll. A keresztény parlamenti képviselők szellemi támogatása és kapcsolatépítése céljából évente egy központi konferenciát szervez, ismertette a sajtófőnök. Sok százmilliós pert vesztette a központi kórház, írja a boom.hu, évekig tartó pereskedés után került pont az ügy végére. Jelentős összeget, a hírek szerint közel 1 milliárd forintot és annak 6 évnyi kamatait kell kifizetnie kártérítésként a MedCenter Kft. Számára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórháznak és oktató kórháznak a debreceni ítélőtábla jogerős döntése alapján. Az ügy előzményeivel részletesen foglalkozott a bom.hu. Eszerint a felek 2006-ban kötöttek onkológiai betegellátásra vonatkozó 15 évre szóló szolgáltatási szerződést. A társaság azt vállalta, hogy 2 új lineáris gyorsítót és 1 CT-t telepít, azokat üzemelteti és karban tartja. Az ominózus szerződést a MedCenter 2018. április 12. napjával felmondta. 120 napunk volt arra, hogy felelős, szerződött partnerekként a betegellátás érdekében megállapodjunk, azonban ez nem sikerült. A lap úgy tudja, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház vezetése a jogerős döntést követően a végrehajtás felfüggesztését kérte a kúriától, arra hivatkozva, hogy az összeg elvesztése problémákat okozhatna a működésben. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki mintegy 500 tonnányi hulladékot halmazott fel Fonyódi lakóhelyének udvarán, tájékoztatta a Somogy vármegyei főügyészség az MTI-t. Azt írták, hogy az 50-es éveiben járó vádlott engedély nélkül több mint egy évtizeden át gyűjtötte a hulladékot, egy részét közeli fémkereskedők telephelyein értékesítve milliós bevételre tett szert, a többit köztük veszélyes hulladéknak minősülő járműveket, ólomsavas akkumulátorokat az udvarán tárolta. Az ügyben a helyi jegyző feljelentése alapján indult büntetőeljárás. A Somogy vármegyei főügyészség jelzésére a kormányhivatal is ellenőrzést tartott a vádlottnál, aki ezután minden hulladékot elszállítatott a helyszínről. Az ügyészség a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a férfi ellen. Az Ózdi rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt nyomoz egy 35 és egy 29 éves helyi, illetve egy 38 éves hangonyi férfival szemben. A trió 2024. július 30-át megelőzően Ózdon kereskedett, a tiltott szert fiatalkorúaknak is értékesítették. A két idősebb férfit a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály munkatársai július 30-án fogták el. A rendőrök az autójuk átvizsgálásakor több mint 20 g fehér kristályos anyagot foglaltak le. A nyomozók a három dílert gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve később a bíróság le is tartóztatta őket. Az ukrán-magyar határszakaszon 7616-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8171-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes, nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Napközben legfeljebb a Dunántúli északnyugati részén élénkülhet meg a déli eszél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa indonéziai apostoli látogatása elé. Interjú Ignácius Suhario dzsakartai érsekkel. Mi, indonéz katolikusok, szeretjük a hazánkat. A Vatikán jóvá hagyta a spanyolországi Candavillában a fájdalmas szűzanya iránti tiszteletet.
Interjú Ignácius Suhario dzsakartai érsekkel. Mi, indonéz katolikusok, szeretjük a hazánkat. Ferenc pápa közelgő indonéziai útja elé a Fidesz olasz katolikus missziós hírügynökség interjút készített Ignácius Suhario dzsakartai érsekkel. A főpásztor őszintén beszél a szigetország múltjáról, a katolikusok történelmi nehézségeiről, de büszkén szól arról az örökségről, amelyel az indonéziai katolikusok Krisztus hitelés követésével jelentős mértékben hozzájárultak mind a mai napig a rendkívül összetett társadalom egységéhez és a békés együttéléshez. Mint ismeretes, Ferenc pápa másfél év múlva, szeptember 2-án, hétfőn, az eddigi leghosszabb, összesen 11 napos apostoli útjára kell, amelynek során felkeresi Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr országait. Elsőként a térség legnagyobb országát, Indonéziát látogatja meg szeptember 3-a és 6-a között. Indonézia több mint 275 millió lakosával a világ negyedik legnépesebb országa, egyben a legnépesebb muszlim többségű ország. Ázsia egyetlen olyan országa, amelynek területe átnyúlik a déli féltekére. A szigetvilágból álló Indonézia lakosságának 8%-a keresztény, közülük a katolikusok száma meghaladja 10 milliót, vagyis a lakosság 3,6%-át adják. A pápa látogatás eseményének előkészítésére a Fidesz olasz katolikus missziós hírügynökség interjút készített Ignácius Suhario dzsakartai érsekkel. Az indonéz főváros katolikus székesegyházában a belépőket egy hatalmas kivetítő köszönti Ferenc pápa képével, a látogatás mottójával, alul pedig egy számláló mindig frissítve jelzi, hogy még hány nap van hátra a pápa látogatásig. A Fidesz missziós hírügynökség riportját Paolo Affatato újságíró készítette a dzsakartai érsekkel, aki először egy általános képet kért az Indonéziában élő katolikus egyházról. Indonézia nagyon nagy ország, és a helyzet szigetenként nagyon változó, minden szinten, földrajzi, társadalmi, kulturális és vallási tekintetben, miként a fejlettségi szint és az oktatás terén is. Ez az erős sokszínűség minden bizonnyal érték, de valójában egyúttal nagy kihívást is jelent a nemzet egysége érdekében. Általánosságban elmondható, hogy az indonéziai katolikusok harmóniában élnek a nemzet többi részével, a társadalom különböző összetevőivel, amelyek nagy többsége az iszlámot vallja. Már a katolikus egyház kiterjedtségében és jelenlétében is nagy különbségek figyelhetők meg a szigetországban. Keleten, Floresben, a Nusa Tenggara tartományban találunk egy szigetet, ahol a lakosság döntő többsége katolikus. Ellenben például Nyugat-Szumátrában alig találunk katolikus hívőt. Ebben a nagyon összetett helyzetben azonban közös vonásunk, hogy egyszerűen és szeriden teszünk tanúságot a hitünkről, és jó viszonyt próbálunk ápolni a többi emberrel. Az indonéz püspöki konferencia adatai szerint a több mint 275 millió lakosból hozzávetőleg 10,5 millió a katolikus hívő szerte az ország 34 tartományában. Melyek a katolikus jelenlét legfontosabb mozzanatai az ország történetében? A 14. században néhány ferences misszionáriussal történt első kapcsolatfelvétel után az első portugál misszionáriusok 1500 elején érkeztek a Molukkák szigetére és hirdették az evangéliumot. Szavéri Szent Ferenc, a missziók védőszentje, az 1500-as évek közepén szállt partra és folytatott eredményes missziós tevékenységet. Ezt követően kálvinista holland gyarmatosítók érkeztek, és maradtak itt 350 éven át, akiknek a jelenléte gátolta a katolikus hit terjedését, ezért a katolikus hitélet visszaesett. Csak a 19. században adott a holland kelet-indiai társaság a katolikusoknak missziós szabadságot. Itt Jáván hálával emlékezünk Frans van Litt holland missziós atya jelenlétére, aki a 20. század elején evangelizálta a sziget központját és megalapította az első katolikus szemináriumot. Ez egy nagyon hosszú történet, amelynek utolsó szakasza Indonézia függetlenségének 1947-es kikiáltásától kezdődik. Emlékezetes, hogy akkor a Szentszék az első között ismerte el az új nemzetet, és így 1947 óta a Vatikán képviselője már hivatalosan is működött Jakartában. Általánosságban érvényes, hogy az itt szolgáló katolikus misszionáriusok közel álltak a helyi lakossághoz, és osztoztak az önálló nemzeti válás iránti vágyukban. Miben nyilvánult meg ez a közelség? A holland, majd japán gyarmati időszakban a misszionáriusok nagyon egyértelműen kifejezték Indonézia függetlenségének támogatását, főként 15. Benedek pápa Maximum Illud apostoli levele után. A misszionáriusok közül kiemelkedik Alberto Soeja Pranata, jezsuita atya alakja, aki 1940-ben az első helyi indonéz püspök lett, és aki a Van Litt szeminárium tanulójaként ma is az államától elismert nemzeti hősök egyike. Egyébként megállapítható, hogy a helyi katolikus egyház a kezdetek óta szerves részét képezi az indonéz társadalomnak. Ma is valljuk Alberto Soeja Pranata püspök mottóját. Legyünk 100%-ban katolikusok és 100%-ban indonézek. Elmondhatjuk, hogy Indonézia szerte a katolikusok az összetartozás szellemében élnek. A püspök szerint a katolikusok annak a tudatában élnek, hogy szentek legyenek, hogy Krisztus nyomdokait kövessék, hogy tanúságot tegyenek róla ott, ahol élnek. Mi, indonéz katolikusok, folytatja az érsek, szeretjük a hazánkat. Tisztelettel tekintünk rá, és hitünk ihletésével élünk benne. Ez konkrétan azt jelenti, törekszünk arra, hogy nagylelkűek, jótékonykodóak, könyörületesek legyünk országunk az egész hatalmas indonéz lakosság iránt. Hogyan ült konkrétan testet napjainkban ez a hozzáállás a sajátosan összetett indonéz kontextusban? Kérdezi a Fidesz missziós hírügynökség tudósítója. A pátria, a szülőföld iránti szeretetnek ez a mai magatartása az alkotmány alapját képező Pankasila, az öt alapelv kártája értékeinek mindennapi gyakorlása során fejeződik ki és válik érthetővé. A jakartai érsek válaszában példaként említi, hogy az egyházmegye 2016-tól 2020-ig tartó 5 éves időszakában minden évben közösségben együtt reflektáltak a Pankasila egy-egy alapelvére, átültetve azt a mindennapi életbe, figyelembe véve hitük sajátságos szempontjait, ami megerősítette mind a hitüket, mind pedig az Indonéziához való tartozásukat. Az első alapelv az egy Istenbe vetett hit, amelyet mi katolikusok 16. Benedek pápa 2005-ben megjelent első enciklikája, a Deus Caritas Est tükrében tanulmányoztunk, és egyúttal abban az évben, 2016-ban ünnepeltük az irgalmasság jubileumát az egész egyházzal együtt ezzel a mottóval: Isten szeret minket, és irgalmas hozzánk. A második alapelv az emberség. A kérdés, amit feltettük magunknak, az evangéliumra vonatkozott. Ki a fele, barátom? Ha arra gondolunk, hogy Indonézia több mint 7000 etnikai csoportból áll, különböző kultúrával, történelemmel és hagyományokkal. A szomszédom mindegyike az én fele, barátom, ebből a hatalmas indonéz mozaikból. A harmadik elv az egység. Indonézia egységének aktualizálása során azt láttuk, hogy ennek egyenes következménye van, mert ugyan különbözőek vagyunk, de mindannyiunkat ugyanaz az emberség köt össze, és építi meg az ország egységét. Indonézia mottója egyébként is: egység a sokféleségben. Mindezt egészen különös módon juttatjuk kifejezésre a Mária tiszteletünkben, mert Szűz Máriában közös édesanyánkat szeretjük, és így született meg Mária, a minden etnikai csoport anyja, akinek ikonja a nemzeti fejét piros színekkel, fölötte az ország szimbóluma sas alakjával, valójában mindenki számára közös anya. Így látjuk őt a jakartai katedrálisban is, és amikor ő hozzá folyamodunk, akkor piros és fehér gyöngyökből készített rózsafüzét osztottunk szét, és így imádkoztunk együtt. A negyedik alapelv a bölcsesség vezette demokrácia, amelynek átemelkedéséhez a keresztény szapienciát, Krisztus bölcsességét hívtuk segítségül, főként a közösségi megkülönböztetés és a szinodális út megtapasztalása által. Mindeközben tekintettel voltunk az indonéz nemzet eredetére, ami arra készített bennünket, hogy ne egyénileg, hanem együtt gondoljunk a jövőnkre, az egész nemzet keretén belül. Számunkra az egyházi hierarchia egy olyan szolgálat, amely meghallgatja a Szentlélek szavát, aki az egyház közösségeihez szól. Így lép be a demokrácia elve az egyházi közösség életébe a szinodalitás gyakorlatával. Végül az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság megfontolása során fellépett a világjárvány, ami által még jobban megtapasztalhattuk a szegényekre és betegekre, és a leginkább rászorulókra és kiszolgáltatottakra irányuló figyelmet hitbéli, etnikai vagy kulturális különbségtétel nélkül. Ennek a különleges helyzetnek a hatására készítettük és helyeztük el a székesegyházunkban a hajléktalan Jézus szobrát, hogy emlékeztessen mindnyájunkat Krisztus jelenben a szegényekben, a peremre szorultakban és a kisemmizettekben. Zárul a Fidesz orosz katolikus hírügynökség riportja, amelyet a Szent Atya közeli apostoli útja számára előzetesként készített Ignácio Suhario jakartai érsekkel.
A Vatikán jóvá hagyta a spanyolországi Candavillában a fájdalmas szűzanya iránti tiszteletet. A hittani dikasztérium hozzájárulását adta a Merida Badajoz érseke által javasolt Nihil Obstát kihirdetéséhez a spanyolországi Candavilla kegyhelyen a fájdalmas szűzanya iránti tisztelettel kapcsolatban. Ezen a helyen két fiatal lánynak látomásai voltak a II. Világháború vége felé. A hittani dikasztérium örömmel adja hozzájárulását José Rodríguez Carvalho Merida Badajoz érsekének, hogy kihirdesse a Nihil Obstát, magyarul semmi akadálya nyilatkozatot, miszerint Candavilla kegyhelye, amely az egyszerűség, a szűkszavúság és mégis a nagy vallási odaadás gazdag történetének örököse, továbbra is felkínálja a hívőknek a belső béke, a vigasztalás és a megtérés helyét. A dikasztérium prefektusa Viktor Manuel Fernández bíboros ezt egy levélben fogalmazta meg, amelyet Ferenc pápa augusztus 22-én hagyott jóvá. Ez válaszol a spanyol érseknek az 1945-ös eseményekről szóló július 28-i levelére, amelyben leírja, hogy abban az évben két fiatal lánynak megjelent Szűz Mária a fájdalmas szűzanyaként a spanyolországi Candavilában, az Extremadurában, a portugál határ közelében. A vatikáni dikasztérium által május 17-én közzétett iránymutatások szerint a Nihil Obstát elismeri a Szentlélek művének számos jelét, még akkor is, ha nem állapítják meg bizonyossággal a jelenség természetfelettiségének hitelességét. A lépés arra ösztönzi az egyházmegyei püspököt, hogy becsülje nagyra a lelkipásztori értéket, és segítse elő ennek a spirituális jelenségnek a terjedését, akár lehetséges zarándoklatok révén erre a szent helyre, míg a hívők felhatalmazást kapnak arra, hogy körültekintően csatlakozzanak. A candavillai fájdalmas szűzanya iránti áhítat a II. Világháború vége felé kezdődött, két lány, a 10 éves Marcelina Barroso Expoto és a 17 éves Afra Brigido Blanco spirituális élményeivel, akik egymástól függetlenül tapasztalták meg ezeket ugyanazon a helyen 1945 májusától kezdve. Marcelina elmondja, hogy először egy sötét alakzatot látott az égen. Máskor nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a forma a fájdalmas szűzanya volt, egy fekete köpennyel, ami tele volt csillagokkal egy gesztenyefán. A látomáson túl a fiatal lány nagyon mély érzést is megélt, hogy a szűzanya megöleli és csókot ad a homlokára. Ez a miasszonyunk közelségének és szeretettel teli jelenlétének megerősítése talán a legszebb üzenet, írta Fernández Bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa. Annak ellenére, hogy a napok elteltével mind ő, mind Afra az alakot a fájdalmas szűzanyaként azonosították, ami a legszembetűnőbb a szűzanya jelenléte, amely vigasztalást, bátorítást és bizalmat kelt. Amikor a szűz megkéri Marcelinát, hogy térden állva sétáljon végig egy szakasz száraz, szúrós gesztenyeburkokon, töviseken és éles köveken, nem azért kéri, hogy szenvedést okozzon. Éppen ellenkezőleg. Azt kéri, hogy bízzon benne e kihívás láttán. Ne félj, semmi sem fog történni veled. Szűz Mária kérése, hogy bízzon a szeretetében, folytatta a prefektus bíboros, reményt adott ennek a szegény és szenvedő lánynak, valamint a méltóság érzésének tapasztalatát. Ez az egyszerű köpeny, amely nádból és fűből készült, amelyekkel a szűzanya védte a lány térdét, nem Szűz Mária gyengétségének gyönyörű kifejezése? Ugyanakkor, tette hozzá, ez a szép megtapasztalása volt, mert Szűz Mária ragyogó csillagképekkel körülvéve jelent meg, mint például azok, amelyeket éjszaka meg lehet csodálni a spanyolországi Extremadura kis falvai tiszta égboltján. Az állítólagos látomások után Fernández Bíboros szerint a két lány diszkrét és észrevétlen életet élt, amely során a jótékonysági tevékenységeknek szentelték magukat, különös tekintettel a betegek, az idősek és az árvák gondozására, ezáltal továbbadva azoknak, akik szenvednek, a szűzanya szeretetének édes vigasztalását, amelyet ők maguk is megtapasztaltak. Mindezen okok miatt Fernández Bíboros azt írta a Rodríguez Carvalho érseknek, semmi sem lehet kifogásolható ebben a gyönyörű ájtatosságban, amely ugyanazt az egyszerűséget jeleníti meg, amit a názáreti Máriában, áldott édesanyákban látunk. Sok pozitív aspektus jelzi, hogy ez a Szentlélek műve a sok zarándokban, akik Spanyolországból és Portugáliából eljönnek ide, a megtérésekben, a gyógyulásokban és más értékes jelekben ezen a helyen. A bíboros végül felidézte a 2020-as szentévet, amelyet Candavillában tartottak. A jubileumi évet akkor Merida Bajados érseke áldásként ismerte el az egyházmegye számára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze a főváros 14. kerületében a Tököli úton, a Szabó József utca közelében. A balesetben 9 ember sérült meg, tejékoztatta a budapesti rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese az MTI-t. Vince Filevente főhadnagy elmondta, a mentők 4 sérültet kórházba vittek, 5 embert pedig a helyszínen láttak el. Orbán Viktor miniszterelnök az olaszországi Frascatiban részt vesz a katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata vasárnapig tartó 15 éves konferenciáján. Tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Az eseményen, amelyen Orbán Viktor is felszólalt, az idei kiemelt téma: háborúban a világ, elandó válságok és konfliktusok, mit jelent mindez számunkra. A katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata egy 2010-ben létrehozott pártok feletti szervezet, amely a Szentírás és a katolikus egyház társadalmi tanítása talaján áll. A keresztény parlamenti képviselők szellemi támogatása és kapcsolatépítése céljából évente egy központi konferenciát szervez, ismertette a sajtófőnök. Egységes és jó képet mutatott a magyar csapat a párizsi olimpián, mondta a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Tihanyban a Transit Fesztiválon. Gyulai Zsolt megjegyezte, jelenleg a magyarok világsportjában elfoglalt helyen nagyon előkelő, főleg a környező országokhoz képest. Lengyelország összesen 10 érmet tudott szerezni, a románok csak 9-et, szemben a magyar 19 éremmel. Az ázsiai országok és az USA elviszik az érmek nagy részét, és az elkövetkezik. A következő években ezek az erős országok még erősebbek lesznek, jelezte. Nagy presztízse van a magyar sportnak és a magyar olimpiai csapatnak, hangsúlyozta Fűrjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja. Hozzátette, az olimpián szereplő 206+1 csapatból a 14. helyen zárni a tornát bőven az élmezőnyt jelenti. Az elmúlt napokban már naponta 6 millió palackot, üveget és dobozt váltottak vissza a vásárlók, néhány hét alatt 150 millió darabra nőtt a visszaváltások száma Magyarországon, közölte a MOHU, MOL hulladék gazdálkodási ZRT az MTI-vel. A vállalat közleményében hangsúlyozta, a visszaváltási rendszer a pozitív környezetvédelmi hatásai mellett hosszú távon a hazai ipart is szolgálja, mert méri, számolja, anyaga szerint csoportosítja és szállítja az italcsomagolások hulladékát, ami erősítheti a hazai újrahasznosítási ipart és segíti tervezését. A MOHU vállalása, hogy az indulástól számított harmadik évre teljesíti a minimum 90%-os visszaváltást Magyarországon. Az adatok szerint augusztus 16-áig több mint 5,5 milliárd forint visszaváltási díjat fizettek be a gyártók. A fogyasztóknak megtérített összeg már eléri a 7,2 milliárd forintot, vagyis csak nem 1,7 milliárd forintot előlegez meg a gyártóknak a MOHU, mert a gyártók csak utólag havonta fizetik be ezt az összeget. Ismét emberre támadt egy medve az erdélyi Hargita megyében, Csatószeg település térségében a veszélyes állatot a vadászok kilőtték. A nagyvad péntek reggel egy 51 éves férfira támadta Csíkszent Simon községhez tartozó település térségében. 10 nap alatt ez volt a második ilyen támadás. Péter Szilárd, a Hargita megyei mentőszolgálat vezetője közölte, a férfi több harapást szenvedett az arcán, a karján és a lábán, az állkapcsa is eltört, de állapota stabil. A csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban ápolják. Kozma István, Csíkszent Simon polgármestere a Maszol hírportálnak elmondta, a férfi lovas szekéren ment gombát szedni a lányával, amikor rájuk támadt egy medve. A lovát féltő gazda leugrott a szekérről, ekkor sebesítette meg a nagyvad. A palesztin hatóság egészségügyi minisztériuma kidolgozta a gázai gyerekek gyermekbénulás elleni beoltásának tervét, amelynek megvalósításához azonban szerinte elengedhetetlen a tűzszünet. A ramallai egészségügyi minisztérium közleményben ismertette a gázai övezet gyermekeinek immunizálásának tervét, benne az oltóközpontok felkészítését és a vakcinát beadó egészségügyiek képzését. Az oltási kampányhoz tűzszünetre van szükség, hangsúlyozták. A közlemény szerint a minisztérium az övezetben élő gyerekek legalább 95%-át, a 10 éven aluliak lehetőleg 100%-át akarja védőoltásban részesíteni. Ennek eléréséhez felszólította a nemzetközi közösséget, hogy avatkozzon be a tűzszünet kikényszerítése érdekében. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, csak fátyolfelhők lehetnek az égen, napközben legfeljebb a Dunántúli északnyugati részén élénkülhet meg a déli eszél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon augusztus 24-én Bertalan napja van. A Bertalan az arámi görög Bartolomaios férfinév, latinos Bartolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Ptolemaios fia. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Bertalan nevű rokonaiknak és ismerőseiknek.
Kalendárium.
Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Augusztus 24-e van. E napon született Budapesten 1911-ben Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 28-tól az MTK, majd 34-től a DSC, vagyis a Duna Sport Klub asztali teniszezője volt. 28-tól 38-ig 83 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Máig a sportág legeredményesebb versenyzője. 29 és 54 között összesen 40 világbajnoki érmet, köztük 22 aranyérmet nyert. 22 világbajnoki címe közül 5-öt szerzett férfi egyesben, 8-at férfi párosban és 2-t vegyes párosban. 38-tól Angliában élt, de a II. Világháború előtt a nemzetközi versenyeken magyar színekben versenyzett. A világháború után angol állampolgárságot kapott, és ettől kezdve a világbajnokságokon angol színekben indult. Utolsó világbajnoki érmeit 43 évesen Londonban nyerte. Visszavonulása után az angol asztali tenisz válogatott edzője volt. Már 50-ben a Dunlop gumigyár labdaosztályának vezetője lett, és a gyár az ő tanácsára kezdett el asztali teniszlabdák gyártásával foglalkozni. Saját vállalkozást is alapított, amely az általa tervezett Barna, illetve Super Barna márka névvel forgalomba hozott asztalokat és labdákat gyártotta. Rendkívül sokat tett a sportág elterjesztéséért. Visszavonulása után a világot járta, és látványos bemutatókkal népszerűsítette az asztali teniszt. Barna Viktor Peruban halt meg, 60 éves korában. S e napon hunyt el 1838-ban Csekén Kölcsey Ferenc költő, a reformkor egyik vezéregyénisége. Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reform országgyűlésen. 35-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú, filozófiában jártas szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei igen nagy jelentőségűek. Műfajalkotói kezdeményezéseivel költőként és prózaíróként is maradandót alkotott. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elvi jellegű, lélektani módszerű magyar irodalom kritikát. Tragikus érzelmekkel átszőtt férfias költészetének alaphangját a nemzet létkérdései körüli aggodalmai határozták meg. Költői munkájából kiemelkedett a Vanitatum Vanitas, az Rényi dala, az Rényi második éneke című verse, valamint a himnusz, mely magyar nemzeti himnusszá Erkel Ferenc megzenésítése nyomán lett. A Nemzeti Hagyományok és a Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című írásaiban fejtette ki irodalompolitikai, nevelési és erkölcsi nézeteit. S a mai napon hunyt el Budapesten 1920-ban Asbóth Oszkár nyelvész, a szlavisztikai kutatás hazai megalapozója. Tanulmányait Pesten, Lipcsében, Berlinben és Göttingenben végezte. A Budapesti Egyetem szláv nyelvészeti és irodalom tanszékének rektora, majd nyugalmazott rendes tanára lett. A magyarországi szlavisztika ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás hazai megalapozója volt. A magyar nyelv szláv jövevényszavainak kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. S végén szintén a mai napon hunyt el Budapesten 1935-ben Magyar Józsefné, a korszerű hazai gyógytorna megteremtője. Érdeklődése a testkultúra iránt részben családi indítatású, de módszerére a németországi és norvégiai tanulmány útjain elsajátított női torna is hatott. Hazatérve 12-ben nyitott saját iskolát Budapesten, ahol kidolgozta saját mozgásrendszerét. Egyike volt Magyarországon a korszerű gyógytorna megteremtőinek. Legfontosabb koreográfiai műve a Bilincsek című mozgásdráma. Főműve a 26-ban megjelent a Női testkultúra új útjai. Tanítványaival közreműködött Palasovszky Ödön Avangárd színházi előadásaiban, majd 28-ban megalakult a magyar művészcsoport is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
Szívem megdobban még most is, ha valahol látlak, és hogy ha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan felkínálom újra a szívemet. Ha te nem is jössz el ma, én még mindig remélem. Nekem te vagy a boldogság, nekem te vagy az megdobban, még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonya, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy téged, és alázatosan felkínálom újra a szívemet. Ha te nem is jössz el a már, én még mindig remélem. Nekem te vagy a boldogság, nekem te vagy az élet. A te szíved a nép, ezért szeretlek én.
Világot találtam én itthon, megszerettem új embereket, bár addig egy kevés idő eltelt, míg megtaláltam én a helyemet. Nem vagyok oly fiatal, mint régen, nem is leszek olyan soha már, de azért a nagymamák szemébe még én vagyok a férfi ideál. Mert egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, s úgy kell, mint az őszi napsugár. Ha sor kerül a tavaszra, még nincsen okom panaszra, a május csókja csak szíven talál. Már nem járok a zserbobobobobobobba, a fekete-feketén forró az espresszóba. Szóval én mondom, egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, s úgy kell, mint az őszi napsugár. Sétálok a kedves pesti utcán, bámulom a sok-sok új csodát, megállok egy széles oszlop mellett, mennyi gazdag színházi plakát. Új csillagok jöttek fel az égre, és a bálon új muzsika szól, de azért a közönség szívébe tán elférek még én is valahol. Mert egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, s úgy kell, mint az őszi napsugár. Ha sor kerül a tavaszra, még nincsen okom panaszra, a május csókja csak szíven talál. Már nem járok a zserbobobobobobba, a fekete-feketén s forrog az espresszóba. Szóval én mondom, egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, nincs öreg férfi hittel cimborán. Legfeljebb túl fiatal leány, Mert egy tisztes őszes halánték a nő számára ajándék, nincs öreg férfi hittel cimborán. Legfeljebb túl fiatal leány.
Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor kell előről kezdeni.
Hogy van-e pengő angol font? Nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálom pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad hébe hóba egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosem hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen ezen négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te húja, így áll. Aztán, amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgszom. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abba fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina, nagy esze van. Az anyja az öreg, ne veszélyek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, korszakalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Még aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncsod, garasom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.
Megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogyan él a babcik az árvalány, figyeljenek jól rejem, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekük a kezükbe torta van, azért sírom el magam, mivel ahhoz sose jutok én. Jaj, de jó a habot sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalom. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnál, s közben jó édes krém illata tál felé. Jaj, de jó a habos sütemény. Édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy kín arany taxiba beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kicli az uzsonnám, s közben jó édes krém illata tál felé. Jaj, de jó a habos sütemény.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban